Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És itt a megbeszéljük Kocsi Ilonával, a MUASZ elnökével. Szia!
Szia!
Józsa Mártával a Klubrádiótól, és Bolgár Györggyel a Klubrádiótól. Szevasztok! Ha megengeditek, akkor a legutóbbi kormányinfóval kezdem. Itt a MNB ügyei szóba kerültek már, mint a alapítvány ügye, és Gulyás Gergely miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az MNB vezetése, tehát a Nemzeti Bank vezetése és az alapítvány működése között világos határvonal húzódott, tehát hogy kettőnek, vezetésnek így általában nem volt sok köze ahhoz, hogy mi történt az alapítványoknál. Egyébként mondta, vizsgálat még nem zárult le, és hát vagy rossz gazdálkodás volt, esetleg bűncselekmény, de ez majd ki fog derülni. De a lényeg az alapítvány működés és a vezetés közötti megkülönböztetés. Parancsoljatok!
Hát semmi, elkezdődött a kimosási kísérlet, hogy mire az egész történetnek vége lesz, addigra már mindenki ártatlan, csak téves döntéseket hoztak, ezt fogják mondani. Valójában olyan nincsen, hogy nem tudtak róla. Tehát ott az MNB elnöke most is ugyanaz, az alapítványok alapításában részt vett, az MNB elnökének, volt elnökének, bocsánat, Matolcsy Györgynek a fia az alapítványok vezetője, igaz, hogy álnéven, de azért mégiscsak ő volt, és a kezdettől fogva gyakorlatilag megjelentek cikkek, hogyha ezt bárki nem tudná arról, hogy ez nem összeegyeztethető az MNB működésével, akkor még csak az alapítás. És utána már az egész gazdálkodás, a pénzkivét, ugye akkor jött az a törvény, hogy elveszítette az MNB pénz, a Magyar Nemzeti Banknak a pénze, amit kitettek, elveszítette közpénz jellegét. Az egész komolytalan. Tehát nyilvánvalóan valami háttéralkú folyik a háttérben, hogy Matolcsit hogyan menekítsék ki, ezért cserébe Matolcsi mit ad, vagy mit hallgat el cserébe.
De van még egy szereplő, amelyiknek nincs köze ez a történet, hát ez a kormány, ugye?
A kormánynak abszolút semmi köze nincs hozzá, hiszen csak a pénzügyminisztérium képviselői voltak jelen a gyakorlatilag az alapítványok vezetésében, és egyébként ők felügyelték, ott voltak az MNB különböző apparátusában, illetve ellenőrző szervezeteiben, ők delegáltak embereket, tehát semmi közük nincs hozzá, persze.
Marta?
Hát meg ugye nem csak a pénzügyminisztériumból, gyakorlatilag állandó vita, az Európai Unióval való vita egyik tárgya is az, hogy a kormánytagok azok benne vannak az alapítványok vezetésében. Ekközben Matolcsy Ádám pedig közli, hogy ő már évek óta nem él Magyarországon, hogy tulajdonképpen minden pénz megvan, mert hogy benne van a könyvekben, már mint a főkönyvekben ez az összeg. Itt igazából az a kérdés, hogy lehet, hogy kimosatási vagy mosakodási szándékkal történnek ezek a nyilatkozatok, de az a kérdés, hogy nem szabadult-e ki a szellem a palackból, hogy ezt még el lehet-e valahogy sikálni, hogy meddig tudnak ezek a dolgok elérni, és egyáltalán kiengedte ezt ki. Mert hogy sose gondoltuk volna, ugye Matolcsy György, aki Orbán Viktornak jobb keze volt, és hiába van az, hogy 14 év után elmérgesedett közöttük valamilyen szinten a viszony, meg elmérgesedett a ugye Varga Mihály és Matolcsy között is a viszony, bár az nem is volt túlságosan jó, de ettől még azok a papírok, meg az, amit a szembevőszék most először kivett a fiókjából, jól lehet, már mindenki szerint jó régóta benne volt, az egy nagy kérdés, hogy hogy került ki. Egyébként már régóta lehet azt a pletykát hallani, akár ilyen kormány közeli emberekről is, hogy Matolcsy Ádám akár még a miniszterelnök szemét is szúrja.
Bevallom, most már hetek óta írnak, beszélnek róla, és a legkülönbözőbb kiváló szakértők is elmondják róla a véleményüket. Én egyre kevésbé értem. Nem azt, hogy mi történt annak idején, mert ezt rögtön meg lehetett érteni, hogy ki akarják vinni a Nemzeti Bank nyereségét, és aztán úgy használni, hogy nekik tetszik, ahogy ez nekik előnyös. Ezt rögtön lehetett tudni, ezt még a sajtó is föltárta, hát még azok, akik közelebbről ismerték, azok még inkább tudhatták. Úgyhogy Nagy Mártonnak az a mai megjegyzése, újságíró kérdés, hát én csak alelnök voltam, csak aláírtam, aztán semmi közöm nem volt, én csak ügyvezető, igazgatom, milyen ügyeket tetszett vezetni. Hát én nekem aztán semmi közöm. Na szóval ezt az baromságot az állami számvevőszék jelenlegi elnöke, akinek a felügyelete alatt megírták ezt a hosszú, több száz oldalas jelentést, szintén a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt, ki a fene tudott volna róla, ha nem ők, pont. Ezt a részét értem, akkor is értettem, most is értem. Azt nem értem, hogy miért került ez nyilvánosságra. Miért engedte meg valaki, ez a valaki csak Orbán Viktor lehet, nem más, hogy az ÁSZ jelentését egyáltalán elkezdjék, megírják, és aztán nyilvánosságra hozzák. Miért nem működött ez tovább úgy, ahogy eddig? Fennébe, kit érdekelt? Most akkor így működik, vagy úgy működik, ilyen ingatlan befektetés, olyan, ez most nem is ér annyit, nem érdekes. Nem volt benne igazán ügy, nem volt benne politikai ügy sem. Néha morgolódott valaki, aki valamit megtudott, meg a Válasz Online hozott nyilvánosságra különböző leeplezéseket, hogy hogy vannak, milyen kapcsolatban, milyen magántőke alapok, és így tovább. És akkor mi van? Megírta a Válasz Online, ez még mindig nem ok arra, hogy ekkora ügyet csináljanak belőle. Akkor volt még egy magyarázat, hogy jött az új Nemzeti Bank elnök, Varga Mihály, és ő tiszta lappal akart. Milyen tiszta lappal? Semmi köze nincs hozzá a Magyar Nemzeti Banknak. Most mondta a miniszter is, semmi köze. És tényleg nincs, mert az már egy általa létrehozott alapítvány, ahhoz már formálisan semmi köze nincsen a Nemzeti Banknak. Hát miért kellett volna Varga Mihálynak tiszta lappal indulnia, amikor nincs köze hozzá? Vagyis azért mondom, hogy nem értem, mert így egy hatalmas ügy lett belőle, amiről össze-vissza beszélnek, össze-vissza hazudoznak bele a pofánkba, és még mindig nem jól ebből nem jönnek ki, legfeljebb kevésbé rosszul, mint ahogy most kinéz, de csak azért lehet, ez az én feltételezésem, mert Orbán annyira nem volt képes elviselni azt, hogy Matolcsi az elmúlt egy-két évben egyre keményebben és egyre durvábban szólt be neki, hogy azt mondta, hogy hát nagyszerű, fantasztikus, bekerülsz a történelemkönyvbe, és ilyen jegybank elnök, meg ilyen gazdasági gondolkodó nem volt, mint te. Bele fogsz kerülni másba is, kedves Gyuri, mert nem bírta elviselni azt, hogy ezt megtegye vele.
De hát akkor miért vannak a kimosási kísérletek, hogyha ez igaz?
Hát mert valószínűleg ő úgy gondolta, hogy megbüntetlek, meghurcollak, de az egészet én irányítom, és megpróbálom a dolgokat valahogyan úgy igazgatni, hogy azért lehetőleg kevésbé fájjon nekünk is, mert közben magára húzta, kénytelen volt ezzel magára
igen,
húzni az egész.
Pont ezt szerintem valahol elszámították magukat, mert ez sokkal nagyobb botrány lett, mint amit vártak, mert valóban egy darabig Matolcsi ellen ment az egész, de kiderült, hogy az a fél kormány benne van. Tehát a pénzügyminisztérium, az állami számvevőszék benne van. Gyakorlatilag mindenki, akinek ellenőriznie kellett volna, vagy valamit tennie kellett volna, az nem csinált semmit, viszont most ezeken a posztokon vezető beosztásban van. Akkor ott van ez a Kecskemétő történet, az a leágazás. Azt gondolom, hogy onnan is lett volna egy botrány, mert a város nem jut hozzá a pénzéhez, ahhoz a pénzhez, amit az egyetemi város fejlesztésére kellett volna fordítania. Tehát ott hiányzik ez a pénz, miközben igaz lehet az is, hogy a könyvelésben benne vannak ezek a tételek. Ugyanis ha nem csinálsz fel semmit, ott van, akkor az ott van, valójában már nem létezik. Akkor derül ki, hogy nincs meg a pénz, amikor hozzá akarsz jutni. Tehát amikor Kecskemét meg akarja kapni ezt a pénzt, ami papíron létezik, az kiderül, hogy nincs meg ez a pénz.
Mármint, hogy ez a pénz olyan részvényekben van, aminek semmi értéke.
Aminek elértéktelenedett,
vagy sokkal. De ott van a részvény fizikai állapot, azt rá van írva, hogy ennyi, annyi.
Igen. Holnap jobb lesz az ára, most miért mondjak? Most
hát egy tíz év múlva.
Nem tudom egyébként, hogy valami
írtuk. Tehát bocsánat, azt mondjátok, hogy itt valami nagy amatőrség történt.
Elszámították magukat, szerintem.
Tehát akkor ez a politikai amatőrség történt?
Lehet így is mondani.
Orbán nem amatőr, nem, csak a személyes érzelmei szerintem néha tovább viszik, mint amennyit a politikai érzéke, vagy a politikai józansága diktál. Valószínűleg most már fékezhetetlen is, tehát az van, amit ő akar. És ha én ezt nem bocsátom meg, akkor nem bocsátom meg, ennyi.
Egyébként, bocsánat, majd utána.
Csak annyi, hogyha eldöntötte, hogy ezért azért, hogy azért hirtelen felindulásból kiveszi ezeket, vagy kivéteti ezeket a papírokat a fiókból, nincs már senki, aki azt mondja neki, hogy ezt nevet ki, mert ez egy dominó lesz, mert nem csak a két Matolcsit, vagy a Matolcsi klánt fogod ezzel megbüntetni, hanem gyakorlatilag nagyon sokan olyanok is bele fognak ebbe keveredni, ami már tovább fogja gördíteni a problémákat, de miután nincs senki, aki ezt megmeri neki mondani, ő legfeljebb annyi tehet ilyenkor, hogy kiadja az utasítást, hogy hello, mossátok, sikáljátok el azt, ami itt történt, de arra már tulajdonképpen kevesebb a ráhatása, bár megjegyzem, hogy ez mennyire érkezik el, ez az egész balhé, és mennyire értik meg az ő saját magszavazóik, azt azért kételkedem benne, hogy megtörténne.
Annyit azért lehet érzékelni még a, szóval bármelyik szinten, hogy sok pénz tűnt el. És hogy ezért a sok pénznek az eltüntetéséért ez az ember felel, az az ember felel, és hát ott van a magyar parlament, aminek a működésére Orbán Viktornak biztosan van tudomása, amelyik ugye törvényt hozott arról, hogy a közpénz elveszítheti közpénz jellegét, és az egész folyamatot az Alkotmánybíróság állította meg. Nem hiszem, hogy Olbár erről nem olvasott az újságban.
De azt is tudja, hogy ezt is megúszták. Ezért mondom, hogy azt a részét nem értem, illetve csak ezzel tudom magyarázni, hogy személyesen nem volt képes megbocsátani Matolcsinak a durva nyilvános kritikáit, hogy ezeken mind túllépett a magyar közvélemény, a szavazó, minden. Ennek a politikai hatása elenyészett. Azzal, hogy ő ezt előúszta, mert úgy érezte, hogy ő ezt nem tűrheti, és majd meg lesz ennek a következménye, ezzel húzta magára ezt a politikai botrányt, abban neked igazad van, hogy hát, hogy végül is a Fidesz magszavazókat ez valószínűleg nem fogja megérinteni, de ettől még terjed ennek a híre, és hogyha hozzátársul az is, hogy a Matolcsi Ádám feleségét éppen milyen luxusszállodában látják, Szaúd-Arábiában, vagy Dubajban, vagy hirdeti a dubai luxus apartmant ennyi milliárdért, akkor ezek valahogy lecsorognak esetleg néhány, plusz néhány tízezer szavazóhoz, és talán azok is azt mondják, hogy ebből talán elég volt.
Egyébként olyan érzésem van, hogy azért lett ekkora botrány ebből az ügyből, jogosan egyébként, mert megváltozott a társadalmi hangulat is. Tehát sokkal érzékenyebbek vagyunk minden kicsi, nagy, óriás botrányra, míg korábban talán fásultabb volt az egész közélet Magyarországon, de most mindennek van hatás. Olyan érzésem van.
A másik heti történés, amiről szót kell váltanunk, ez a alaptörvény 15. módosítása. Képzeljétek el, az amerikai alkotmánynak lenne 15 módosítása.
Hát van, csak 250 éve van, úgyhogy nekünk meg 15 év alatt lesz.
Sikerült, igen, a gránitot ittem porrá haszalni. A módosítással kapcsolatban ugye az alaptörténetet nem kell igazából elmondani. Volt úgy tűnik némi remény, vagy némi mozgósítási hajlama az ellenzéki oldalon, hogy megpróbálták megakadályozni, hogy a fideszes képviselők bemenjenek a parlamentbe erről szavazni, de hát a riporterünk, aki ott volt a helyszínen, az mondta, hogy tulajdonképpen csak két elkésző fideszes képviselő tudtak a Momentumosok elkapni, és hát ők is akadálytalan bejutottak, a többi már bent volt, szóval nem volt itt semmi akadály ennek a dolognak. Ennek meglehetősen nagy nemzetközi visszhangja is van. Tehát gyakorlatilag ugye a gyülekezési jog nagyon kemény korlátozásáról, amiről a Klubrádió egyik reggeli műsorában egyébként egy komoly gyerekvédelmi szakember elmondta, hogy nem csak arról van szó, hogy fölrúgták a hierarchiát, nem, Majtényi László beszélt erről, a jogi hierarchiát, amiben például az emberi méltóságnak meg kell előzni a szintén nagyon fontos gyereki jogokat, hanem hogy a gyerekvédelemnek ártottak ezzel tulajdonképpen a legtöbbet, meg persze a gyülekezési jognak. Parancsoljátok!
Hát ami a gyerekvédelmi jogot illeti, meg ezt az egész ilyen hergelést, amit folytatnak most például a szexuális kisebbségek ellen gyerekvédelemre való hivatkozással, nem tudom, azt hiszem, hogy a kedvenc fordulatom egyébként kimaradta az alaptörvénymódosításból, miszerint a teremtés sorrendjében a férfi és a nő, talán a teremtés sorrendje az kimarad belőle, ha nem, akkor majd ezt megfogják nekem.
Kimarad.
Bocsátani a hallgatók.
Ez volt az első verzió, de igen, aztán rájöttek, hogy nem voltak ott, úgyhogy nem biztos, hogy így volt.
Igen, de ez mindenképpen...
Ez nem szokta őket korlátozni, ne haragudj.
Ez egy ilyen teokrácia-szerű megfogalmazás lett volna.
Majd
nem,
a 16. módosításnál.
Így van, hát nem csodálkozom azon, de hogyha a teokrácia fele haladunk, ezt gondolom, ti se csodálkoztok erről, legalábbis ami az egyház befolyását, meg az egyházra való hivatkozásokat illeti. Szóval nem tudom, nyilván gondolni kell azokra a tízezerekre is, akik gyakorlatilag nem szerepelnek Magyarország alaptörvényében, és biológiai okokból nem szerepelnek ebben az alaptörvényben. De ez természetesen nem számít. Nyilván az emberi jogi mozgalmak valamiket csinálnak, és nyilván el fogják vinni egyébként bármeddig ezt a történetet. Éppen most olvastam ma egy tanulmányt a Transtenexen, ami azt bizonyítja be, hogy az erdélyi magyarok a magyarországi kommunikáció hatására lényegesen homofóbbak, lényegesen elutasítóbbak, mint egyébként ott is gerjedő homofóbia létezik Romániában, tehát mint a román emberek és a román közvélemény. A 70% az erdélyi magyaroknak nem lakna egy meleg ember szomszédságában. például. Ezek óriási számok, megelőzik a romákat, teszem azt, akik hagyományosan ott szoktak lenni ugyanebben a körben. És vegytisztán lehet lenni, hogy egy országban, hogy egymás mellett él két nemzeti csapat, és hogy az, ahol kimondottan és direktbe és évek óta kapják ezt a dumát, az mennyire megváltoztatja a helyzetet.
Milyen toxikusak vagyunk?
Igen, nagyon toxikusak vagyunk egyébként, és azt nem tudjuk elviselni, vagy azt nem tudjuk belátni, hogyha bármilyen kisebbséget elutasítunk, akkor tulajdonképpen minden kisebbséget elutasítottunk, és akkor nem várjuk azt, hogy majd az erdélyi magyarok magyar iskolába járnak például.
De a kisebbség is tud kisebbség ellenes lenni, sajnos ebből ez következik.
Ó, persze, az következik, ezt akartam mondani.
Azért szomorú ez a történet, mert a gyerekeket használják fel eszközként. Tehát nincs valódi gyermekvédelem, nem javítanak az intézetben élő gyerekek életén, az nem számít. Egyszerűen ide szlogenként be lehet hozni, és be lehet használni a gyerekeket gyakorlatilag egy érvként azért, hogy korlátozzanak valóban egy alapjogot. És egyébként a gyülekezési szabadság egyszerűen hozzátartozik a demokrácia alapjogához. Tehát ha korlátozzák, ha nem, ez létezik, csak egyszerűen megnehezítik a létezését, és szerintem ezzel egy nagy ellenállást lehet indítanak el, remélhetőleg a Pride tüntetésen, demonstráción ez kiderül, hogy soha nem látott tömeg megy el, bizonyítva azt, hogy ha úgy tűnik, hogy csendben eltörjük, de valójában nem törjük el ezt a változást. Júli. És valóban a kisebbségek ellen egyszerűen egy normális, egy demokratikus, élhető országban a kisebbségeket védik. Tehát a többség tudja, hogy fontos, hogy ők ugyanolyan jókkal éljenek.
Ezekben az úgynevezett gender kérdésekben Orbánék már évekkel ezelőtt elkezdték a kampányukat. Emlékezünk arra, hogy néhány éve betiltották a tanítását is az állami egyetemeken, és ezzel ne foglalkozzunk, ez a radikális, baloldali, woke ideológia, és meg akarják változtatni az emberek teljes, természetes állapotát, és beavatkoznak abba, hogy hogyan éljék az életüket, és emlékezünk, hogy a legutóbbi választás előtt, 22 előtt is volt egy kampány, meg népszavazás is volt.
Igen.
Erre már évek óta ráfeküdtek, de a Pride-ot azt még elviselték. És valószínűleg úgy ítélték meg, nem is annyira Trump miatt, mert most arra hivatkoznak, hogy csak azért nem tiltottuk be, mert az előző kormányzatnak az itteni rezidense, Pressman volt nagykövet, az ott állt a menet élén, hát annyira megijedtek tőle, hogy akkor szuverenitásukat nem védték meg, hanem inkább szét csendben meghúzódtak otthon, míg ezek a Pride-onot vonulnak, az amerikai nagykövete, az élen, mi szegény magyarok, itt a magyar miniszterelnök és kormányának tagjai. Igen, szóval nem védték meg a szuverenitásunkat, de most megvédik, mert Trump ott van. De
Trump korábban is volt, és akkor is így az kormány volt.
És sőt, a Trump nagykövete, akivel Orbán puszipajtás volt, az üdvözölte videóüzenetben a Pride-on felvonulókat, szóval bullshit, nem is ezért csinálták, és nem is ezért merészelték most megcsinálni, hanem az egészet rá akarták tolni, és rá akarják tolni a mai napig is, meg a holnapig is, a Tisza pártra és Magyar Péterre, mert azt szeretnék elérni, hogy Magyar Péter álljon ki, egy magyar zászló, ukrán zászlót már ugye bele mismásoltak a kezébe egy ilyen photoshopolás alatt, majd akkor szivárvány zászlót is bele fognak rakni, és ott vonul a tömeg élén, na hát ez is ugyanolyan, mint hát tudjátok milyen, nem mondjuk mi ki, mert mi nem vagyunk olyanok, de ti tudjátok, hogy ez milyen, rá akarják húzni, rá akarják tolni, hogy hát besorolják ebbe a kvázi baloldali, liberális közegbe. Na, látjátok, az igazi magyar, az nem ilyen. De ez egyelőre nem sikerült neki.
De Magyar Péter egy posztjában azt mondta, hogy tulajdonképpen most már a Tiszára azt is rá akarják húzni, hogy miért nem jönnek a uniós pénzek.
Hát minden.
Ugye az uniós pénzek nem a legutóbbi egy évben nem jönnek, és nyilvánvalóan nem egy hatalman nem levő félig kész, igazából még megalakulatlan párt miatt nem jönnek, de valamiért úgy gondolják, hogy ez talán hatásos, vagy van olyan vélemény is, hogy tulajdonképpen már bármi jó, ami fölhasználható látszólag a Tisza ellen, ki kell próbálni már mindent, mert eddig semmi nem jött be.
Hát igen, gyorsan egy felmérést csináltak, hogy Kolnár Kinga fideszes képviselő beszélt erről az uniós pénzről. Tisztás képviselő, elnézést kérek még egyszer, képviselő beszélt erről a dologról, és ugye a magyarok azonnal megmérték, hogy a magyarok kétharmada ezt rendkívüli módon helyteleníti, hogy akkor ő miközben csak meg kell nézni az archívumokat, gyakorlatilag minden ellenzéki pártban levő képviselő, amióta van az Európai Parlamentben képviselünk, azóta mondott már ilyeneket, hogyha a kormánypárti az így, úgy, ilyen, olyan rondán viselkedik, összödi beszédezik, bármit csinál, akkor ne jöjjenek a támogatások. Szóval ebből aztán végképp nincsen semmi új, csak kell keresni valami fogózkodót.
De még csak nem is mondta azt, hogy ne jöjjenek, csak azt mondta, hogy ennek olyan következménye van a magyar közszolgáltatásokra, az emberek ezt megérzik, hogy ezeket a támogatásokat megvonják, vagy befagyasztják, ennek viszont a következő évi választásokon lehet előnye az ellenzék számára. De nem azt mondta, hogy csak így tovább vonjátok meg, mert akkor győzünk. Nem ezt mondta, csak hát így próbálják interpretálni. Gyalázat az egész természetesen.
Egyébként tényleg mindent bevetnek a Tisza párt ellen. Tehát ez a mostani akció előtte volt, hogy ukrán párti, bár ez még nem került le a napirendről, és nyilván meg a kórházakat is, ugye lehet, hogy valóban a Tisza miatt hanyagolták el, és nem fejlesztették a kórházakat. Ez nem számít, hogy a Tisza csak egy év óta létezik, és a kórházak leépülése az meg már ugye sok-sok éve folyik. Mindent kipróbálnak. Hát, ha valamelyik hat.
És jelen, hát igen, Magyar jelen. Péter mondatában szerepel az, hogy ja igen, és Trianon. Tehát hát, arról is
az még majd jön.
Hát igen, ezzel érzékeltetve, igen.
Minden esetre, hogy egyik szavukat a másikban ne öltsék, azért ezen a csütörtöki kormányinfón Nagymárton a jövő évi költségvetés, amelyik a béke költségvetése, csak mondom.
És az idei az nem az, az ide, volt.
De az idei is a béke költségvetés, sőt azért nem fogadták el tavaly, még kora nyáron, ahogy szokták ők, ez az új úzus, hogy kora nyáron elfogadjuk, hogy biztosan lehessen tervezni, de azt mondták, meg kell várni az amerikai elnökválasztást, mert akkor már világosan látszik, és megvárták, novemberben fogadták el, mert most már jöhet a béke költségvetések 2025-ben. Erre kiderül, hogy hát nem, majd csak 26-ban lesz.
Akkor na, az lesz ettől az igazi béke.
Ettől se szakadt le a mennyezet a Karmelitában, vagy hol tartják, de mondom, Nagymárton képes volt azt mondani, hogy hát az uniós támogatások jönnek. Hát idén is több, mint 2000 milliárd forint, jövőre meg még több, mint 2500 vagy 2800 milliárd. Szóval egyfelől nem jönnek a Tisza miatt, másfelől meg jönnek, mert be akarják bizonyítani, hát mi tőlünk, hát nem igaz ez a duma, hogy nem jönnek, mert a mi kormányunk behozza ezeket a pénzeket. Tényleg össze-vissza beszélnek, de ezt csak mi vesszük észre, ezt a magyar társadalom természetesen.
Egyébként ez is elképesztő, nem, hogy április közepén vagyunk, és ők már a jövő évi költségvetést tervezik, miközben az idei is illeg-billeg, nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, most módosították pár hete, hogy mégsem azok a számok jönnek be, de nekiállnak egy ilyen be nem látható idei költségvetés mellőzve megtervezni a jövő évet. Hát se az idei szám, ilyenkor... se a múlt év, és az előtti nem jött be, most akkor, de nem zavarja őket.
Mert ilyenkor el lehet mondani már március vagy áprilisban, ahogy Gulyás Gergely is mondta, nem, bocsánat, a Nagymárton mondta el, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj, hogy megmarad a rezsicsökkentés, hogy 13%-kal nő a minimálbér, hogy lesz fegyverpénz, ez is egy megnyugtató, hogy csökken a élelmiszerinfláció, és az általános infláció áprilisban csak 4% lesz. Ezen kívül lehet, hogy szeretne költségvetést írni, mert ugye ezt akkor havonta lehet újra és újra, mert át is kell írni.
Hát igen, például tényleg lehet ilyen szép számokat bemondani, és utána hát nem sikerült, hát nem úgy alakultak a dolgok.
Mondani, nem
az nem az, hogy nem sikerült, az nem, csak egyszerűen utána egy más számot tesznek a helyébe, és mintha mi sem történt volna. Mint hogy az idei inflációt is, nem tudom, 3,2%-ra tervezték, és akkor most már szem 4,5%-nál tartanak, de ez nincs jelentősége. Hát most ennyi
nem,
lesz.
Mert a győzelmi jelentéseket kell ismételgetni, ezt is kordában tartjuk, azt is ellenőrizik, arra is lecsapunk, békeköltségvetés, ilyen növekedés, olyan növekedés, nyugdíjprémium is lesz, ja nem idén, majd jövőre. Szóval az, A lényeg az, hogy minél többször elmondják, hogy mi mindent kézben tartunk, és a növekedés, és a föllendülés. Hát nézzék meg az Eurostat adatait, mindenhol az élen vagyunk alulról. De ezt nem mondja, ezt a részét.
És gondoljatok bele, szóval idén ugye 3,2%-os emelést kaptak a nyugdíjasok, mert ennyi inflációval számoltak. Kiderül, hogy 4,5% lesz, tehát jár egy korrekció, amit majd novemberben adnak oda, és akkor a nyugdíjasoknak majd úgy kommunikálják, hogy na, a kormány megint adott pénzt a nyugdíjasoknak. Miközben egész évben a nyugdíjasok hitelezték gyakorlatilag a kormányt.
De olyan kevés pénz lesz, amit a nyugdíjasoknak adnak, hogy azért olyan nagy örömködés nem.
Nem lesz nagy örömködés, de néha még az a 10-20 ezer forint is sokat számít.
De még annyi sem szerintem.
Hát ugye, ha 1,3% körülbelül 250 ezer a nagyjából a medián nyugdíj, vagy valamivel kevesebb, de mondjuk számoljunk ilyen 250 ezeret, annak az 1,3%-a az nagyjából mennyi lehet, még 3 ezer forint.
És tízezerbe szorzod, mert hogy a 10 hónapra kell megkapnia.
Akkor viszont néhány tízezer.
Igen, de Raskó György ennek a műsornak az első részében azt mondta, hogy a reálbérek befagytak. Tehát gyakorlatilag, ha az infláció nem nő, ez annak következményeként lesz úgy, hogy nem vásárolnak az emberek, mert nem tudják megvenni. Egyébként az élelmiszerek árak megint be fognak gyulladni. Tehát itt a fagyok meg a járványok miatt ez teljesen biztos, hogy hús, gyümölcs nagyon drága lesz. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez a 3000 forint is el fog füstölni egy pillanat alatt.
Hát, ez nem kérdés, ezzel az 1,3%-os nyugdíjemeléssel semmit nem változtatnak, csak a törvényi kötelezettségeiket teljesítik, úgy, ahogy Ica mondja, hogy a nyugdíjasok hitelezik a kormányt.
Hogy kommunikálják, az a lényeg, azt fogják mondani, hogy adunk
már
a nyugdíjasoknak. Igen, jó hír, ez lesz a jó hír, nyugdíjasok pénzt kapnak.
Jó, de én is értem, hogy akkor miért van szükség költségvetésre. Bárhány közgazdászt megkérdezünk, mindenki elmondja, hogy egy Nagymárton még egyetlen számsort se talált el életében, vagy hát mindenféle számokat itt lehet, hogy első ában eltalálta, de egy későbbiekben, ami ott van.
De igyekszik.
És hogy a költségvetési fegyelem, mint olyan, ezt a szót nem hallottam 20 éve, vagy nem tudom, bármennyi idő óta. Nem, és nincsen semmifajta következménye. Tehát nincs az, aki azt mondaná, hogy na hello, ma nem veszünk WC-papírt, mert nem jut rá, hanem majd holnap vagy másként csináljuk. Tehát azt az alapvető fegyelmet, amit mégiscsak egy megbízott kormánytól az ember elvárna, az nem kéri rajtuk, senki sem számolt. Nyilván nem is szeretnék, nyilván tudjuk, hogy általában a költségvetés felügyeletét normál demokráciában mondjuk ellenzéki képviselők, ellenzéki politikusok látják el, és megvan hozzá az eszközük ahhoz, hogy azt mondják, hogy eljárásokat kezdeményezzenek, meg bármi. Tudjuk, ez itt náluk nincs, a parlament is csak egy cirkusz, de hogy ez költségvetésnek merik nevezni, ezt azért sokan kétlik, hogy jogos volna-e.
Ezzel kapcsolatban folyik egy vita, nagyon sok szakértő mondja a KSH jelentéseivel kapcsolatban, hogy hát itt történik bizonyos manipuláció a szegénységi adatokkal, amit Melár Tamás úgy fogalmazott meg az egyik esti műsorban, hogy ugye a szegénységi küszöbnek a tologatása folyik, mert hát így több százezer embert lehet átemelni mondjuk egy olyan alsó középosztályba, amelyik nem él jól, de hát mégse a szegénységi küszöb körül éli az életét. És hát ennek a manipulációnak, mondja ő, aki ért hozzá, hát ugye volt KSH elnök, egyre több jelét látni.
Igazán nem derült ki, hogy mi történt. Az tény, hogy sokan átkerültek a szegénységi küszöb fölé, és akkor lehet azt mondani, hogy jobban élnek a szegények Magyarországon. Miközben a kutatók szakmailag kimutatták, hogy ez lehetetlen olyan számokat produkálni gyakorlatilag egyik napról a másikra, tehát ott valaminek történnie kellett. Az nem derült ki, hogy csaltak, manipulálták az adatokat, vagy valami módszertant változtattak. Ez csak akkor derül neki, hogyha leírnák pontosan, hogy számolják ki, nem nekünk, hanem a szakembereknek, hogy ellenőrizni tudják. Az biztos, hogy valami történt, és ez igazán a KSH-nak a hitelét is gyakorlatilag megingatja. Nem tudom, van Magyarországon olyan nemzeti intézmény, amiben lehet még bízni. Mert se a KSH-ban, se a Nemzeti Bankban, se az Alkotmánybíróságban a bíróságokat ugye egyfolytában próbálják bevenni kisebb-nagyobb sikerrel, ott még azért tartják magukat a bírák, de minden tönkre megy. Most a KSH-nak a hitelessége megy tönkre.
Én még a rendszerváltás előtti KSH-ról is az a hír járt a tudósok körében, hogy az egy megbízható közpolitikai intézmény, és ez egészen a közelmúltig ez így is volt. Lehet, hogy a Kádár rendszerben nem lehetett nyilvánosságra hozni azt, amit mértek, de azt a tudósok pontosan tudták, hogy mi az, amit mérnek, és aki tehette, az hozzá tudott férni. Aztán ebben a KSH történetben az is érdekes, hogy lett egyszerre hirtelen a hétfőről kedve egy nagyon csomó ember, akinek fillérre ugyanúgy változott meg a jövedelmi viszonya, tehát még arra se ügyeltek, hogy a hihetőségnek a látszata valahogy meg legyen. Nagy kérdés, ugye az Eurostat is szokta időnként kritizálni a statisztikai hivatalt, hogy milyen fajta adatokat kap meg. Én onnan nem olvastam olyan kritikát, miszerint a hitelességét kérdőjelezték volna meg, de a mérési módszereket igen. Ugye a fogyasztói kosarak és egyebek, amelynek megszüntették a mérését, nyugdíjas fogyasztói kosár, és így tovább, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy még hogyha sajnos valaki komolyabban hozzá akarna nyúlni a jelzett társadalmi problémákhoz, annak is még jó ideig nem lesznek, és visszamenőleg nem lesznek olyan forrásai, amelyekből egy jobbító szándékkal dolgozni tudna.
Hát nyilván van egy olyan politikai elvárás, hogy lehetőleg minél kisebb szegénységi arányokat mutassunk ki, ezt elmondják bizonyára a KSH vezetőinek is, azok pedig bólogatnak, és hát továbbadják, nyilván nem szólítanak föl senkit arra, hogy hamisítsatok adatokat, de valószínűleg vannak, akik úgy érzik, hogy hát ha ez az elvárás, akkor ez a mi értékeinknek is megfelel, tényleg nem szeretnék, ha annyi szegény lenne, úgyhogy legyen kevesebb. Hát nem tudom ki és hogyan és milyen felszólításra, utasításra, vagy éppen félrenézésre csinálja azt, amit csinál, de az, hogy egy ilyen politikai elvárás van, az hold biztos. Miközben, és valószínűleg ezért van elvárás, a 2010-eshez képest a szegénységi arány nem csökkent. Hiába volt 7 kiváló éve a magyar gazdaságnak, nem a magyarnak, hanem az európainak és a világgazdaságnak egészen a Covid-válságig. Hiába volt egy gyors fejlődés és gyors növekedés, még Magyarországon is, bár közben leszakadtunk a térség több másik nálunk jobban teljesítő országától, de mégis ezek a szegénységi küszöbök, azokat különböző módon alakítják, de a szegénységi küszöb alá eső arány az lényegében egy kis csökkentés, és után visszatért oda, ahol 2010-ben van. Ez a problémája nyilván Orbánnak, meg az illetékes minisztereknek, és azt mondják, hogy ez azért rosszul fest, nem kéne, hogy így nézzen ki.
A magyar kutatási hálózat kötött egy szerződést Várkonyi Andrá egyik cégével. Ez újságírókról állít össze listát, és ebben szerepel egy olyan kutatási rész, hogy melyik újságíró rendelkezik pozitív hozzáállással a dolgokhoz, bizonyos dolgokhoz, és melyik rendelkezik negatív hozzáállással. Beszéltünk a Átlátszó egyik kollégájával, munkatársával, akik ezt megírták, ezt a dolgot, hogy mire gondolhatnak, és hát azt mondta, hogy nem tudják természetesen, de hát arról lehet szó, hogyha a kutatási hálózat valamilyen hírt akar közölni, akkor olyan újságírókat keresnek meg, akiknek a hozzáállása az élethez, a világhoz, bármihez pozitív, és nem negatív.
Ez is azt mondom, hogy komolytalan. Meg egyáltalán listázás, ha meghallom ezt a szót, akkor már negatív asszociációk kerülnek elő. Egy újságíró kritikus, ez az alapállás. Mindenki vágyik arra, hogy jó, hogy eredményekről számoljon be, de legyenek eredmények. Tehát kozmetikázni egy újságíró, egy igazi újságíró nem fogja az adatokat. Ezt nyilvánvalóan az az intézmény nehezen viseli el, akinek fel kéne mutatnia, hogy kutatási eredményei vannak, adott esetben nincsenek, tehát keresi a bértolnokokat. Nyilvánvalóan azok kapnak pozitív minősítést, akik azt írják, amit kérnek tőlük, de azok meg nem újságírók.
És milyenek lehetnek azok a tudományos hírek és teljesítmények, amelyeket így vagy úgy minősítenek újságírók? Mit vitathatnak? Én már régóta gondolkozom rajta, tényleg csak nem kellene ötleteket adnom, hogy előbb-utóbb a darwinizmus is kidobhatjuk, és mondjuk a kreacionizmus lesz majd a legfőbb idea, meg hát azért látjuk, hogy például a történelem kutatásban micsoda zagyvaságok, zöldségek, szamárságok, hülyeségek, tudománytalanságok vannak. Aztán, ha visszagondolunk a COVID idejére, akkor már ott is például az oltás ellenesség és társai, amik felmerültek, hogy talán ezeket a még esetleg fel sem talált, vagy ki sem kutatott tudományos tényeket kell majd pozitívan a megbízható újságíróknak leírniuk. Minden esetre ez nem feltétlenül vetíteni azt előre, hogy mondjuk tudományos viták lennének valami teljesítményről.
Ez a mentalitás nem is illik egy tudományos csapathoz. Tehát egyszerűen a kutatókra az jellemző, hogy kritikusak, ők is keresik a részleteket, a hibát, a
jó, de akkor miért fekszenek le nekik, mint mondjuk a KSE vezetői, akik szintén komoly tudósok?
Nem tudom.
Ez a Várkonyi Andrea Mészáros Lőrincné cég megbízás. Apróság, mert itt azt hiszem pár millió forintról volt szó, hát mondjuk arra bizonyíték, hogy... Igen, arra
99 ezer fejenként.
Hogy megbecsülik a kicsit is. Ki a kicsit nem becsüli, az az 1000 milliárdot nem érdemli. Na, de ezt fogadjuk meg, mert itt sose lesz 1000 milliárdunk, ha nem becsüljük meg. De nem is ez a lényeg benne, mert minden az övék, meg még a mindenen kívül is minden az övék, és mindegy, hogy éppen milyen néven, hanem hogy ezt az egész tudományos kutatási hálózatot, annak a kiszervezését a Tudományos Akadémiából, majd az első kiszervezés után, mert akkor Eötvös Loránd kutatási hálózatnak nevezték, azt is kidobták, és azt mondták, hogy jöjjön ez a Hunren, mert ez egy nyilván ilyen régi hun szó, az a Hunren. Mi a fene, azt tessék mondani, Hunren, ember nincs, aki megmondja, hogy miért így kell hívni a Magyar Tudományos Kutatási Hálózatot. Na, hogy ez hogy működik, miért kellett átvinni, mitől lett jobb, vagy mitől lett rosszabb, mitől lett átláthatóbb, vagy kevésbé átláthatóbb, látunk most valami kimagasló kutatási eredmény, vagy egészen más kutatási gyakorlatot, hogy elkerült a Tudományos Akadémiától, miközben az akadémiát elkezdik gyalázni, Schmidt Mária nyilván nem csak önszorgalomból, hanem valamiféle háttérbeli ösztönzésre, azt mondja, hogy a velünk élő sztálinizmus. Miért? Mert néhány akadémikus azt mondta, hogy ha a miniszterelnök eljönne az akadémia jubileumi ülésére, akkor lehet, hogy lennének olyan tudósok, akik úgy éreznék, hogy a poloskás beszéd után nekik nincs ott a helyük, és erre szeretnék figyelmeztetni az akadémia vezetését. Hát ezek igazi sztálinisták természetesen, mondta Schmidt Mária, de valószínűleg igazi sztálinisták. Ha voltak is esetleg az akadémikusok között, akkor azok már nem nagyon élnek, a többségük az nem, már csak halála után tudott Sztálinról, és a lényeg az, hogy ugyanezeknek az akadémikusoknak egy másik része meg egy olyan állásfoglalást akart elfogadtatni, ez egyelőre nem sikerült nekik, de fog, hogy az alaptörvényváltoztatás, hogy az ember vagy férfinek, vagy nőnek születik, ez tudományosan nem igaz. Mert nem csak férfinak és nőnek lehet születni, mert van úgynevezett interszex állapot, ez az emberiség 1,5%-át teszi ki. Milyen alapon diszkriminálja, milyen alapon írják ki őket a magyar alkotmányból, tessék mondani. Szóval ezek az akadékoskodó sztálinisták, akik velünk élnek, ezek megérdemlik, hogy elvegyenek tőlük mindent, mondta Schmidt Mária. Azt nem, elvettek tőlük már mindent, a kutatási hálózat nem náluk van, tényleg kenyelem kenyéren élnek, mondjuk nem olyan rossz, mert az akadémusok kapnak életük végéig valamilyen juttatást, de hát tegyük föl, hogy megdolgoztak érte, de az apró pénz ahhoz képest, hogy mire költik a tudományos kutatásra szánt pénzt, és miért úgy költik, és mit akar a kormány azzal, hogy mindent magához ragad. Mi a fene van e mögött is? Ki találta ezt ki? Jó, kiadta be Orbán Viktornak, hogy ő így döntsön, mert ez is erről szól, mindent az én kezembe, vagy a mi kezünkbe, és majd mi eldöntjük, hogy ki a jó tudós, és ki érdemli meg a pénzt. Erről szól Várkonyi Andrea, hogy még ellenőrzi is, hogy melyik újságíró ír jót, vagy melyik rosszat, hát ez már csak a röhely kategória.
Tehát az akadémia kutatóhálózatát átszervezték, szétszervezték, ide szervezték oda, ezzel úgy elkezdték az akadémiát is leépíteni, most az ingatlan vagyon megszerzésén van a sor. gyakorlatilag valószínűleg erről szól a történet.
Tehát a pénzről szól mindenféleképpen, meg ugye a mostani uniós költségvetési ciklusban, ha jól emlékszem, kiemelt helyen szerepel a tudomány és a fejlesztés és a szellemi infrastruktúra fejlesztése, úgyhogy gondolom az első reakció az volt, hogy hoppá, hát akkor ez a pénz minél közelebb legyen azokhoz a kormány közeli zsebekhez, amelyikhez az egyetemi dolgok is. Az más kérdés, hogy az nem sült el jól, hiszen a Horizon programból, meg az Erasmusból továbbra is kimaradjunk, de hát van az a pénz, amiért lehet azért még hajolni, és a tudományban van pénz éppensége, ha akarom.
De most legyünk őszinték, saját magunkhoz legalább. Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, lehet, hogy az agyat jól kutatja, de tud ő ingatlant fejleszteni? Tiborc István tud. Frany Tamásra nem bíznék egy ingatlanfejlesztési projektet. Hát te, én nem.
És milyen igaz? Felteszem, hogy ő se feltétlenül ezzel szeretne foglalkozni, de aztán tudja az ördög.
Én valahogy azt képzeltem, hogy az akadémiában valami gazdasági vezető, aki ezzel foglalkozik, nem kell a kormánynak saját kézbe vennie.
A hét másik történésre, de már korábbi áthúzódó történésről beszélünk. Ugye a hídfoglalások, tüntetések, ha jól számoltam, akkor ez a sorozat hatodik köre, ami legutóbb volt, vagy lehet, hogy hetedik már. Igazából azt mondta a tudósítónk, aki kint volt hétfőn, az egyik ilyen tüntetésen, hogy ott a jelenlévők egyébként nagyon jó hangulatú bulikat csináltak, meg nem is érezték azt, hogy a rendőrök olyan nagyon kemények velük, vagy gorombák lettek volna. Hát tolták őket, igen, de erőszakról igazából nem volt szó. De azért sokan megkérdezték, hogy hát mire jutunk ezzel a dologgal. Tehát csináljuk, jól érezzük magunkat, az idő is rendben van, meg jól is esik a fönnálló ellen tüntetni. De hát lesz ennek valamiféle olyan értelme, hogy hát valamit megváltoztat.
Nagyon kevés demonstráció volt, aminek ilyen konkrét hatása volt, hogyha visszagondolunk. Ide mindig egy példára szoktak az internet adóra hivatkozni, ahol volt konkrét hatás, de egyébként a többi demonstrációnak így azonnali hatása nem volt. De arra szerintem mégis jó ez a tüntetés, hogy legalább napirenden tartsa ezt a kérdést, hogy nincs rendben, hogy a gyülekezési jogot így korlátozzák. Ugyanakkor tudom, a mindennapi életben Budapesten szidják éppen azokat, akik lezárják a hidat, tehát van ennek rettentesen sok kellemetlen mellékhatása, de szóval azt mondom, hogy legalább ők így megpróbálják napirenden tartani. Nem lesz közvetlen hatása.
Hát közvetlen hatásra szerintem sem lesz, nem indult belőle, legalábbis egyelőre még nem indult olyan fajta mozgalom jellegű dolog sem, mint amilyen mondjuk Belgrádban és Újvidéken indult be, ez egy teljesen másik fajta sztori, de azért mégiscsak itt van a szomszédban, tehát nem csodálkozom azért annyira, hogy meg vannak rémülve a kormányzati oldalon attól, hogy emberek kimennek az utcára, nyilván kimegy pár ezer ember, akkor nem. Nekem mindig az szokott eszembe jutni a gyülekezési jog, és ahogy visszatérjünk a beszélgetés elejére, hogy a gyerekek érdekeire való hivatkozással korlátozzák, hogy amikor a becsület napján mennek a náci falkák és csordák össze-vissza masíroznak itt, akkor az nem árt vajon a gyerekeknek? Tehát, hogy sajnos lehet vitatkozni a gyülekezési jogról azon az alapon, ahogy mondtam, Halmai Gábor szokta mondani, hogy vannak olyan jogok, amelyek egyik ki tudja oltani a másik részét, ilyen tipikus dilemmák, hogy akkor igen, mindenkinek szabad gyülekezni, de mondjuk elvihet-e náci jelképeket, vagy bármi egyéb. De ezek nem azok a viták, amelyeket itt tulajdonképpen csak a kampány kedvéért, és tulajdonképpen csak azért, hogy bántsanak olyanokat, akik nem az ő szekerüket tolják, azokra hivatkozva hozzák meg.
Hát én nagyon szimpatizálok Hatházival, meg az ő évek óta követett stratégiájával, hogy mozdítsunk meg annyi embert, amennyi már igazán számítani fog. Vegyük körül az állami tévét, rádiót, ne engedjük be őket dolgozni, legyen ott több százezer ember, éreztesse az erőnket. És nem sikerül, miközben neki van igaza, és talán, hogyha valóban összegyűlne, akár a hidaknál, akár a tévérádió épületnél több százezer ember, akkor megriadnának, és annak a sok embernek annyi hatása van, hogy az emberek egymást is fölhergelnék. Nem azt akarom mondani, hogy erőszakos lesz a tüntetés, de hogyha egyszer csak több százezer ember megindul, az félelmetes. Tehát beláthatatlan, és annyiból belátható következménye lehet, hogy a hatalom megretten. De nincs olyan helyzet Magyarországon, még a magyar társadalom többségének már elege van is Orbánból és a rendszeréből, de olyan érzelmi helyzet nincs, hogy több százezren összegyűjjenek, és azt mondják, hogy elég volt. A Pride meg annak a betiltása végképp nem olyan, mert azt még sokan összese kapcsolják azzal, hogy hát a gyülekezési jogodat veszik el, érted? Nem, mert ezeket a Pride-osokat amúgy sem szeretem, nem is figyelek oda, meg jó, hát értem én, de hát nem, én nem vagyok, nekem ehhez semmi közöm, én kimehetek, és látod, ezek is kimehetnek tüntetni. Szóval ennyiből itt politikailag Orbánék a saját szempontjukból jót húztak, Hatházi pedig azért nem tud mozgósítani százezreket, mert ez nem az az ügy, amire rá tud kapcsolódni több százezre.
Na de volt olyan ügy, amikor emlékeztek a fekete ruhás nővérnek az akciója, és akkor sem ment ki tömeg, nagy tömeg az utcára, és nem ment vele demonstrálni. Pár százan, pár ezen ott voltak a Kossuth téren.
Hát volt az néha pár tízezres, igen. Is, de nem volt pár százezres.
Nem pár, igen.
Belgrádban, Szerbiában emberek haltak meg. Az egy másik dolog. Itt hála Istennek nem voltak halálesetek, nem voltak halálos következményei a rendszer tehetetlenségének, inkompetenciájának is. Korrupciójának.
Igen. De még elcsalták a vasútat, most elhalasztották éppen az átadását, szóval még nem tudjuk, hogy
mi lesz. Az elcsalás nem olyan konkrét. Folyamatosan van elcsalás, nem? Mert ezek mindent elcsalnak, ellopnak, de nem most, nem látod a kezét, és nem tudsz ráütni. Ha rászakad a felújított vasútállomás előtteteje 15 emberre, és azok meghalnak, az olyan dráma, amit nem ugyanúgy, mint a kegyelmi botrány. Azt se kellett magyarázni. Ezt se kell magyarázni, és a szerb társadalom elkezdett emiatt folyamatosan tüntetni, de mindig elmondom a betelefonálóimnak is, akik ezt felhozzák kvázi jó és követendő példának, hogy most már fél éve mennek ezek az óriási tiltakozások, de Vučić a helyén van még mindig, hát ott se sikerül.
Marad is.
Ezt nem tudom szerencsére, mert állítólag a jövőt megjósolni elég lehet.
Hát akkor utolsó néhány percben foglalkozunk valami széppel, például egy, ha már szóba hoztatok korábban, egy szép Ferrari-val, mit szóltok hozzá? 250 milliós Ferrari-ban fotózták le Tibor István, nem mostanában, nem korábban, Marbellában, és ezek a fotók kikerültek, hát egyébként Hatházi hozta őket egyébként nyilvánosságra, vagy fölhívták a figyelmét, és ő hozta nyilvánosságra. De egyébként a szépség más módon is megnyilvánult. Várkonyi Andrea egy 4 millió szedben, igazán ízléses szép szedben jelent meg. A Hófehérke előadás szponzora volt, és ez egy igazi szép kulturális teljesítmény volt tőle. És hát ahogy említette Gyuri korábban, egy másik szép, tényleg nagyon szép ruha, az meg a Matolcsi Ádám feleségén volt lefotózva, úgyhogy ezen a héten kaptunk valamit az ízlésből.
Szép hírekhez nem veszett hozzá azt is, hogy Rogán Antal abszolút habfehér ruhában jelenik meg, mert semmi...
Bocsáss meg, igen.
Hát látod?
Tehát az ízlés, a hozzáértés, és hogy mondjam, csak az élet finomságainak a megteremtése is azért itt van a szemünk előtt, ezt ne tagadjuk le.
Figyelj, ha rád szakad egy rakás pénzt, tulajdonképpen nem tettél érte semmit, csak megfelelő oldalon állsz. És nem tudsz mit kezdeni azzal a pénzzel. Hát szép ruhákra köldött, luxus autókra, luxizol, ahogy Lázár János mondta. Nem dolgoztak meg érte, nincs a pénznek értéke. Nekik a 250 milliós Ferrari az annyi, mint másnak egy, mit tudom én, egy Skoda, mert így állnak. Persze közpénzből, Európai Uniós pénzekből.
Igen, ez már szerintem az a szint, mint az arany WC-kefe, tehát, hogy már nem tudnak mire költeni, de a másik része pedig, hogy elvesztették teljesen a realitás érzéküket. A politika közeli emberek otthon négy fal között gyémántból készült akármiből is vacsoráznak, akkor is az van, hogy normál államban nem akarják ennyire felhívni magukra a figyelmet, de egyébként felfogják, hiszen valamiért ott vannak, és valamiért névvel, címmel vállalják ezt a magatartást. Egyébként nekem egy másik szépészeti élményem is van most a héten, ugye ez sem mai hír, de hogy Vészabó Noémi Munkácsi díjas festőművésznek láttam az imént egy képét, amelyet személyesen adott át Orbán Viktornak, és valahol valamelyik Cinege utcai lakásban.
Orbán Viktornak
adta át, és róla szól a kép, és az valami annyira csodálatos, tehát hogyha így megnézed, hogy milyen képe lehet ennek a festőművésznek, egyrészt milyen szaktudása, másrészt milyen képe lehet ennek a fotorealista műalkotásnak, akkor az ember azt gondolja, hogy igen, hogy
akkor... Hát, ha fotorealista lenne, akkor azért talán lenne benne mit keresnünk, de nem az. Mondjuk kicsit
annak
idealisztikus.
Szántna.
Igen, kicsit idealisztikus, de én nem véletlenül hoztam szóba a pénz alá álló, és mit csinálják a pénzzel Rogán Antalt, akit levettek az amerikai szankciós listáról, mert ugye hát azonnal erkölcsi elégtételt követel, ez egy dolog tényleg, kár, hogy Hofi hallott, mert illetve nem kár, mert Rogán beléphetne a helyére. Szóval, illetve kár is, de Rogán beléphetne erre az üres helyre, mert elég humora van. De azért az egy fontos dolgot jelez, hogy egyrészt Trump úgy változtatta meg az amerikai rendszert, hogy az van, amit én akarok. Lehet, hogy erre vannak bizonyítékok, összegyűjtöttétek, összeraktátok a pénzügyminisztériumban. Korrupt alak, igen, ezt egy másik jelentésünk is igazolta közvetve, ugye a vámokat megindokló jelentésben Magyarország van a leggyakrabban emlegetve Európából, hogy itt korrupció van, meg a pénzek átláthatósága, meg az amerikai befektetések biztonsága bajban van, de ez egy másik dolog. A lényeg az, hogy Trump beavatkozik, azt mondja, vegyétek le. Miért? Megkérdezik, a külügyminiszter válasza a szóvivőjén keresztül, mert az Egyesült Államok külpolitikai érdekei megkívánják, vagyis teszünk egy gesztust Viktornak. De elküldenek egy ügyvivőt Budapestre, az is érdekes, még nem nagykövetet, az nem érdekes, mert az egy hosszú folyamat Amerikában, de egy olyan ügyvivőt, akit elkezdenek beszéltetni. Nyilván elmondatják vele azt, amit a külügyminisztérium akar közölni a nyilvánossággal. Azt várjuk, hogy szálljatok le Kínáról. És miután ez a Trumpi politikának, az őrült Trumpi politikának úgy látszik egy meghatározó eleme, már 245%-os vámnál tart a kínai árk esetében, tényleg a totál káosz lesz, és mi még békeköltségvetést csinálunk, hát tényleg az őrület fokozódik, de azt mondja az amerikai ügyvivő, hogy ez az amerikai politika, szálljatok le. Kérdezem én, mi lesz Magyarországgal? Akkumulátorgyárak, elektromos autógyárak, kínai beruházások, mi vagyunk a kínai beruházások kölcsönök, kínai beruházások első számú célpontja Európában, és nagy barátunk Donald Trump azt üzeni nekünk, hogy szálljunk le Kínáról. Hát akkor mi lesz velünk, kérdezem én, és ez nem egy vicces kérdés, ez egy nagyon súlyos és életbevágó kérdés.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Kocsi Ilonának, Józsa Mártának, Bolgár Györgynek, itt a Megbeszéljük vége, és ennek a két órás műsornak is itt a vége, amelyet Lantos Dániel, Horváth Ádám, Józsa Márta és Szénási Sándor készített. Köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak köszönjük a figyelmet és a türelmet. Minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.